20. fejezet, a grébi ruhái. A hosszú vézna ember savanyú képet vágott a váratlan betegséghez, a váratlan meggyógyulás miatt, de azért készséggel ment műszereivel és tarisznyájával, melyben bizonyos generális szereket hordott. Nem sokára visszajött nagy léleknyugalommal. Hát adott be neki valamit? Semmit, nem kellett már. Csak talán nem halt meg, de bizony meghalt ő, nem vér a pulzusa többé. Dr. Ruby ungi önkénnyel éleszte, tompította és csereberélte a magánhangzókat. Fáj nem győzött sopánkodni. Szegény kaporni, pedig milyen jó tudta csinálni a lekváros derejét. Aztán, hogy a doktort kiengesztelje, fejedelmi uzsonnát hordatott fel neki, mint hogy szép langyos este felé volt a verandára, ahol a hosszú idő alatt, míg Krok a levelekkel pepecselt, sok mindenféléről beszélgettek, de kivált az Istenbe boldogult medve doktor nagy tudományáról és csodálatos gyógyításáról. Ja, sokat tanultunk egymástól, ismételte Gribi újra és újra. Már unalmas is volt, mikor végre Kipkop jött az ő tipegő, de fürge lépéseivel Krok apó kezében hozva a leveleket. Fáj élénken ugrott fel. Talált valamit?
Alig. Mindössze annyit tudtam meg, hogy a gróf úrfi nem a legjobb hangulatban távozott innen.
Ó, Istenem, történt vele valami.
Méltóztassék elolvasni.
Átfutotta a leveleket, azután csüggetten, szomorúan eresztette le a kezét. Mondtam ugye, hogy búskomorság, életuntság.
Patvarbát, nem kell mindjárt a legrosszabbat gondolni. Én most rögtön indulok Kaposra. Az Isten is megáldja. Fogassak! Igen, Isten, még egy pár kérdésem van. Nincs meg itt valahol a fiatal gróf arcképe, mert én nem ismerem, nem láttam őt sohasem, és különben is szükségem volna a képre. Egy képem ugyan van róla a medalionban, az óraláncomon, de igen piciny. Az nem baj. Melyik időből való? Most márciusban leszaladtunk volt Enyedre. A Butler egyik nagynénje halálos ágyához, kitől örökölt is. Ott festette le elefánt csontra miniatűrben. Na képzelje csak, egy 12 éves fiúcska, a nem nagyobb, mint az öklöm, valami Barabás Miklós nevű. Mondtam is a főkirály bírónak, hogy csukassa be ezt a kölyköt, mert ebből azzal az irdatlan talentummal okvetlenül bankó csináló lesz.
Szabad megnézni? Fáj lekapcsoltak is arany zsuzsut, mely 16. Lajos lenyesett fejét ábrázolta. Egy rugót kellett megnyomni, szétnyílt a királyi koponya, amelybe agyvelő helyett, no az ugyan eredetibe is kevés volt, kis elefántcsontlap volt betéve a Butler Email arcképével.
Hát, a gróf gyönyörű fiatalember, bár a termetet nem lehet kivenni.
Szikár, gegenye gyerek!
Hát, ha én ilyen volnék, pislogott Krok apó, teremt útsegélyen nem adnám alább herceg nőknél.
Gondolom, felelte Fáj gépiesen.
Hát nincsen más arcképe? Nincs, és azt hiszem, nem is lesz soha.
Butler János gróf életnagyságú olajképe megvan a Nógrádi megyeház dísztermében.
Röppant szerény és timid, ugyancsak erősen kellett föllépnem, hogy mégis üljön annak a babszem festőnek. Igen, magammal vihetem a képet.
Nem bánom, öreg, de lélekre, hogy visszaadja, fenyegette meg Fáj uram, mert ha maga ezt a kedves emlékemet elsinkofálja, hasat ereszt a jövő télen. A nem nemes ember tudni, csak a börtönben juthatott annyira, hogy hasat ereszthessen. Krok apó szeretetre méltóan mosolygott.
Minden esetre megőrzöm, hanem most még egyet szeretnék bizonyosul tudni. Miképpen volt a gróf öltözve, amikor elment?
No, ez a legkönnyebb, a komornyika bizonyosan tudja, meg a kocsis is. Sok ruhája úgyse volt, azokat én varrattam patakon.
Ho-ho, valaki!
Tapsolt a kezeivel, míg megjelent a kulcsárné. Küldje kérem ide a komornyikot! A komornyikot nem volt nehéz megtalálni. Ott fülelt a kőoszlopokhoz lapulva, igen kíváncsi teremtés volt, és szerette volna tudni, mi történik.
Hé, Márton! Miféle ruha volt a grófon, amikor elment? De jól összeszedd az eszedet, és úgy beszélj ennek az öreg úrnak.
Márton elgondolkozott előbb, aztán nagy akadozva kezdte a képzeletéből előszedegetni.
Hát,
Mi is volt? Na, ami, mit is vittem be? Na, igen, hát volt kérem aláson egy szürke pantalló, abból a mellény, igen, abból a mellény, és mondtam már a kabátot, kérem aláson. Nem mondtad. És egy szürke mellény, a mellényt már mondtad, ostoba, ne kapkodj, mint a csuka a levegő után. E pillanatban Gribi doktor kabátjára tévedt a Márton szeme, és hirtelen szétcsapta kezeit a levegőbe, mint a luda szárnyát, ha a madzag, amelyen lekötötték, váratlanul föloldódzott. Szakasztott ilyen kabátja volt, rikkantott föl Mohón, vagy hogy éppen ez az. A doktor egész fülig pirult, fáj pedig megkorholta a komornyikat. Na ne légy, mamlasz! Ilyen lehetett, fiam, mert csak ugyan van ilyen kabátja, magam is ösmerem, de ne mondj olyat, hogy ez volt, mert akkor aztán a többi bemondásodat sem meri elhinni az ember. De Márton csak egyre nézte nagy gyanakodással a doktor kabátját, szinte kidüllettek bele az ostoba szürke szemei. Na hát, mindjárt meglátjuk, tekintetes uram, ha nem az, védte magát Márton. A gróf kabátját én keféltem, még itt volt. A túlsó könyöke alatt egy lencse nagyságú, kiégetett helynek kell lennie. A méltóságos gróf egy a pipából kiugrott égő dohánygyökérre könyökölt, és aztán a bélése is el van szakítva belül. Lássuk hát, no! És ezzel se szó, se beszéd megkerült egy Gribi doktort, és nagy szemtelenül fölemelte a könyökét. No hát, mit mondtam? Kiáltál diadalmasan. Ehol a lencse nagyságú kiégés? Amit én egyszer megmondok, tekintetes uram, de most már nézzük meg a bélést is. A doktor vérvörösen, dermedten állott ott magával, tehetetlenül, mint egy darab fa. Komornyik felhajtotta a kabátot alól. Tessék csak, kérem, alássam megfordulni. A szegény Gribi megfordult gépiesen, és a komornyik megmutatta most, hogy a bélés össze van varva hátul, mint egy 10 hüvelyknyi darabon. Krok apónak egyszerre leesett orráról a pápa szeme. Szerencse, hogy össze nem tört a köveken. Deringettét, kiáltál. Miből lesz a hegy? Fejlődik, nagyon fejlődik, em már nem tréfa többé. No, ez gyönyörű, itt már az igazi krokra van szükség, a nagy krokra, a furfangos krokra. Hol vette ön doktor ezt a kabátot? Az öreg fáj sápat volt, mint a halott, egész teste reszketett. Ő emlékezett erre a szakításra, hiszen a felesége varta be. Jánosnak a kertben akadt be a kabátja egy gajba. A doktor ötölt, hatolt, kapkodott a fejével ide-oda. Röstelkezett, nem is igen értette a dolgot, de most fáj is egyszerre nekirohant és megragadta a gallériát. Ember, mennydörgé, hol vetted ezt a ruhát? Na hát ez már mégse lehet tréfa dolog, amikor Fáj István, a hatalmas úr, számtalan vármegyék táblabírája ádász haragban veti magát a szegény Jámbor Gribire, aki a légynek se vét. Itt most már meg kell mondani az igazat. Ezt a ruhát dadogta most egy hete a testvérbátyám hozta, aki kaposon vendéglős, és igen kövér ember, nem vehette használt. Hogy ő hol vette a ruhát, nem tudom. Annyira őszinte volt a megszeppent Gribi arca, hogy lehetetlen volt kételkedni a mondottakban. Fáj mélységes sóhajjal hanyatlott egy kerti székbe. Megölték, hörgé, és kezeivel eltemette arcát, úgy tartotta egy percig, az ujjak közötti hasadékok e becsületes szőrös kezeken egyszerre csak csillogni kezdtek a kiszivárgó könycsöppektől. De a másik percben erőt vett gyöngeségén. Kitörölte szemeit, dacos férfias akaratával megrázta magát, és megint olyan lett, aminőnek már egyszer láttuk, csupa acél. Parancsolta a komornyiknak kemény, ropogós hangon: rögtön fogjon be a kocsis! Én is önnel megyek, Krok! A tisztartó pedig hadd jöjjön ide, hogy megadhassam a szükséges rendeleteket! A kocsis is befogott, a tisztartó is előporoszkált kövér húsos lábaival a kertész laktájékáról. A baj nagyobb, Budai, mint gondoltuk, mondta Kurtán. De történt legyen bármi. Rendben kell tartani mindent, és nem beszélni semmit.
A tavaszit, ami még hátra van, el kell vetni a levezető árkot a Berenice dűlőben helyreállítani, a doktor urat vigye be Jóska kocsis Ungvárra, aztán itt van ez a szegény kaporné, azt is temettesse el szépen diófa koporsóban, két pappal. A tort is tartsák meg az uraság költségén, megérdemli, nagyon jó lekváros derejét tudott csinálni.
Ki tudja, tekintetes uram, mondta Jámbor arccal a tisztartó, hát ha még kiheveri a dolgot.
Te hiszen már egy óra előtt meghalt.
Ki mondta?
Hát a doktor.
Elnyen a kérem alásson, botránkozék meg a tisztartó, hiszen ebben a szent pillanatban beszélt velem.
Gribit szegényt mégis föllázítál sorsnak ez az üldözése. A kabátját nem bánta. Elnyelte a szégyent, ami vele járt, de hogy a tudományát leszólta egy laikus, erre már fölforta véres megvető tekintettel, de azért mégis a tudomány önuralmával jelenté ki. Beszélhető, mégiscsak meghalt ő, mert nem vért a pulzusa.
A kocsi előállott. Fáj barátságosan megrázta a tisztartó kezét. Mindenre ügyeljen, édes budai uram, és meg lehet, nem jövök vissza hamar. De a ézsaiás átjönne Debrecenből a pünkösdi ünnepekre. Akkor üzenjen nekem Patakra.
A híres budai ézsaiás testvére volt a tisztartónak. Aztán ruganyosan pattant fel a kocsiba.
Hely, doktor, doktor! Kiáltál le onnan. Milyen hebehúrgya vagyok! El is felejtettem megkérdezni, melyik a bátyja vendéglője Kaposon.
Maga meg Krok, üljön fel a kocsishoz, itt majd csak magam ülök.
A Griff, tekintetes uram, felelte Krok az orvos helyett.
Hajts!